művészbejáró Bóta Gáborral.
Üdvözlöm Önöket, ez itt a művészbejáró, én Bóta Gábor vagyok, mondom, hogy mi lesz ma. Vince Tünde van itt, Hortobágyi Károly Díjas artista és a Magyar Légtornász Egyesület elnöke, és a cirkuszok éjszakáján egy helikopterről lógott lefelé a Hősök terén, hogy mutassa, hogy milyen jó is ott a levegőben lenni. Egyébként tehát ez az embereknek nagy vágya, úgyhogy tanít is jó régóta egyébként. És amúgy nem mellesleg a Fővárosi Nagy Cirkuszának, ami hamarosan bemutatásra kerül, az új műsorának a rendezője. A második részben jön a kritikai rovatom. Ha már kritikai rovat, hát akkor beszélek a Színi Kritikusok díjának átadásáról, de beszélek például a Játék a Kastélyban Centrál Színházi előadásáról, ahol hát egy összeszokott páros is játszik, Alföldi Róbert és László Zsolt, ugye a két írót, meg hát még mindenki van benne, Balla Esztertől kezdve, például Schmidt Zoltánig, vagy Magyar Attiláig. Na, hát akkor ez lesz ma. Tünde, azt én tudom, hogy te tornász voltál anno. Ez ugye több artistával előfordult. Tehát, hogy ez egy út, hogyha valaki nem egy artista családba potyog bele, akkor,
igen,
akkor
van,
ez
mozgás.
Elég gyakori, nem?
Igen. Hát általában ugye valami mozgásból jönni az artista képzőbe, az mindig előnyt jelent. Én egész pici korom óta mozgok, 3 évesen kezdtem el balettozni, utána...
Te úristen, és hogy? Tornáztam. Az hogy lett 3 évesen balettozni?
Volt egy nővér, még van is, hála Istennek, és ő kezdte ugye a tornával, és akkor anyukám mindig nézett valamit nekünk, hogy hol tudunk mozogni, mert egyébként tényleg nagyon izgő mozga. Igen, és akkor balettoztam, ugye elsőként, aztán elkezdtem a Vasasban tornázni, ott mindenféle érmeket gyűjtöttem, és aztán 11 évesen váltottam az artista képzőbe.
Ez művészi torna, vagy más torna?
Nem, rendes torna, ugye minden szeren, gerenda, és korlát, és talaj, és ugrás. Imádtam, meg igazából nagyon szerettem az edzőimet is, és aztán volt egy csapattársnőm, aki felvételizett az artista képzőbe, és nem szeretett volna egyedül menni, és megkérdezte, hogy volna kedvem. Mondtam, hát persze épp ráérek, és akkor elmentem vele, ugye megkaptuk a papírt, hogy felvettek, és akkor anyukám leültetett, mondta, hogy akkor dönts, mi legyen, a sport vagy a művészet. És én a művészetet választottam.
Aha, és nem rémült meg, hogy artistaság és ott a levegőben, és jaj. Mert ugye a tetejében, amit te csinálsz, az úgynevezett tisú, meg amit a leginkább tanítasz is, ugye ez egy sejem sál, mondhatom.
Hát egy sejemszerű anyag, egy úgy képzeljük el, hallgatok, mint egy sötétítő függöny, és akkor azt így magukra tekerik.
Lóg le a magasból, és azon biztosítás nincs. Jó, bele lehet kapaszkodni, tehát valószínűleg nehezebb róla lepotyogni, mint
igen,
egy trapézról.
Hát tudni kell, nem? A trükköket, igen.
De hogy tulajdonképpen le lehet, mert nem, ott azt nem nagyon szokták biztosítani.
Azt egyáltalán nem is lehet, hiszen zavaró lenne. Azért a levegő mellett mást is csináltam, tehát mi azért csoporttal kerültünk ki a suliból, egy kerekű bicikli, ahol deszkáról, ugródeszkáról szaltoztam, meg én voltam mindig a kicsi, akit dobáltak, és akkor mellette ugye volt egy handstand számom, és úgy ugye a cirkuszba utazik az ember, mindig megkérdezik, és még milyen számod van. És akkor jött az, hogy először a Luftballett, ami egy ilyen tornatermi kötélhez hasonlító kötél, és aztán utaztunk már x éven keresztül, és a 90-es évek közepén találkoztam a tisúval, ezzel a sejemszerű anyaggal, és akkor azt mondtam, hogy na jó, ez mindent visz.
És ez miért visz mindent?
Mert
szépen néz ki, ez kétségtelen.
Szép, látványos, elegáns, kevésbé fáj, mint egy trapéz, egy karika vagy egy kötél, mert ugye az anyag látsága miatt ugye másképp tekeredik az emberre, és nagyon-nagyon tényleg szereti a közönség, mert olyan meseszerű, olyan látványos, és ez kell, ami meghökkent, és ami a közönségnek nagyon könnyűnek néz ki, de ugyanakkor ámulatba ejtő.
Hát ugye az ma nagy divat egyébként, majd mondod, hogy meseszerű, hogy ilyen kis történeteket, olyan is van, hogy nagyot, de az már egy egészen más típusú, az az úgynevezett új cirkusz, vagy kortárs cirkusz, de az, hogy kis jelenet, énekelte, az a trapézba is, tehát egy szerelmes szám a levegőben, az már igen, szinte közhely, nem?
Igen, és egyébként minél fantáziadúsabb a produkció, tehát hogyha egy történetet mesélünk el vele, vagy például egy tanítványomnak kitaláltam, hogy hegedüljön ezen a sejmen, és hegedült, és lehet annyi mindent. Én mindig azt mondom, hogy a mi szakmánk az a végtelen lehetőségek tárháza. Elég fantáziával kell bírni, és próbálni kell nézői szemmel is nézni. És azt gondolom, mivel én nem cirkuszi családból származom, hanem kívülről jöttem, úgymond, én más szemmel is nézem az egészet.
És mennyiben más az a szem?
Másképp látom. Tehát én mindig azt próbálom megérteni, hogy ha egy ember felébred vasárnap délelőtt, hogy ő a Fővárosi Nagy Cirkuszba szeretne eljönni, mi lesz az, amivel én őt meg fogom fogni? Amikor semmit nem tud a szakmánkról, a múltról, arról, hogy most a leghíresebb artista lép-e a porondra, vagy pedig egy frissen végzett iskolai növendék, az őt nem fogja érdekelni. Őt az fogja érdekelni, hogy elragadó-e a produkciója, illetve ha kimegy a cirkuszból, mire fog emlékezni. És én így próbálom általában a műsorokat is összeállítani, vagy hogyha egy rendezvényre hívnak, akkor így próbálom a produkciókat összeállítani, hogy mi az, ami meghökkent, és mi az, amire emlékezni
igen,
fognak.
Igen, mert neked tulajdonképpen van egy vállalkozásod, és mindenféle, tehát koncertekben nyáron is, nem?
Igen,
valami
hát
nagy
most
Szegedi
is a
koncertben azért
igen. Mindenhol vagyunk, ahol valaki lógott, ott vagyok.
De tévéműsor, ja, hogy valaki vagy. Igen, azt én olvastam, hogyha 80% esetében igen, az ilyen tisuknak, valahogy te vagy igen, a háttérben.
Igen,
de ez jó megfogalma, valaki lóg, akkor
akkor a közelben igen, vagyok, mindig bemegyek egy tévéstúdióba, mindenki azt kérdezi, tündi, ma ki fog lógni. Nem azt kérdik, hogy hogy vagy, hanem ma ki fog lógni. Úgyhogy így, de büszke vagyok az összes tanítványomra, és ugye ami most lesz a Fővárosi Nagy Cirkuszban, ez a műsor, amit rendezek, Fekete Péter úr felkért, és nagyon-nagyon tényleg jó leső érzés, hogy már másodszorra rendezhetem. És a meglepetés vendégem egy produkció erejéig, az egyik olyan tanítványom lesz, aki jelenleg a Soleil-nál dolgozik, és a Cirque du Soleil elengedte erre az egy fellépésre. Ő egy tisus tanítványom egyébként, és most jelenleg egy ilyen zitz produkcióval és tisúval is dolgozik, amikor egymásnak dobálják át ugye az embereket a levegőben.
Aha.
Egy olyan produkcióval dolgozik most a Soleil-nél, és hazajön, és a premiéren fellép.
És nyilván nem meglepő módon, az nem lesz meglepetés, hogy az átlagosnál több szám lesz a levegőben, ha te rendezed.
Bizony, sőt, azt is újságolhatom, hogy Magyarország első légtánckorát is összehoztuk, úgyhogy a táncosok az
ez a cirkuszi tánckarból van, mert
így
ugye
van,
azt
így
lehet
van
tudni, hogy már indult is ilyen képzés is.
Igen.
És hogy őket próbálták arra rávenni, úgy látszik némi sikerrel is, hát de igen, látszik is már időnként.
Igen.
Tehát azt már tudják, hogy fölmennek egy trapézre, vagy fölállnak egy golyó, nagy golyóra, és azon
igen,
némiképp egyensúlyoznak. Tehát, hogy...
De most összeszokott koreográfiák lesznek fent több személlyel a levegőben egy időben. Tehát nagyon-nagyon a látványra...
Ez hány tagú?
Hát lesz olyan, hogy öt ember egyszerre lesz eltolva a levegőben fent, és...
Hogy eltolva?
Az, hogy egyik kicsit följebb lesz, másik lejjebb.
Ja, ja, ja.
Játszom a levegővel,
ja,
hiszen...
Ilyen formák,
igen, térformákat fogunk csinálni, igen, akkor lesz olyan, ami egy óriási forgás. Igyekszem egy olyan produktumot létrehozni, ami ugye, hát azért Európa vezető cirkusz, a Fővárosi Nagy Cirkusz, tehát hogy egy újdonságot vigyünk bele, egy olyat, ami igazából a közönségnek egy újdonság, hiszen még ilyet nem láttak sehol.
Mennyire lehet valójában táncolni a levegőben?
Ó, nagyon. Sőt, igen, még majdnem jobban, hiszen légies mozdulatok vannak, és nagyon-nagyon szépen lehet. És hogyha ez összhangba kerül, akkor az mellett, hogy látványos, ugye nem az lesz most, hogy valaki
na,
ül egy trapézon. Hát nem a lábán, de lesz olyan is, hogy a lábukon állnak, de fönt a levegőben.
Aha, ja, hogy akkor
tehát, hogy minden trapézon, igen. De nem csak egy szimpla trapézon, hanem egy ötös trapézon, öt különböző ember egyszerre. és közben meg még valaki egy szólótrapézon is, szóval igyekszem.
És ezt te eszeled ki, vagy van külön koreográfus?
Nem,
vagy
ezt én kieszelem, és a földi részt ugye a cirkusz koreográfusa csinálja, a Kitty, én meg mindent, ami a levegőben van.
Fejes Kitty,
igen. Én pedig mindent, ami a levegőben van. Igen, ezt én így megálmodtam, és úgy voltam vele, hogy mikor, ha nem most, és arra nagyon büszke vagyok, hogy egyébként a műsor, az tényleg, azt gondolom, hogy ennyi fiatal tehetséget még így egyszer nem látott a Fővárosi Nagy Cirkusz, mint amennyi most lesz benne.
De ők most jöttek ki az artista képzőből?
Az artista képzőből van olyan, aki még jelenleg is az artista képző tagja, utolsó éves, de a legtöbben már végeztek, tanítványaim is voltak, és mondjuk az egyik párossal mindjárt a premier után el is megyünk egy hétre Wiesbadenbe egy cirkuszfesztiválra, mert meghívták őket, tehát nagyon-nagyon tehetségesek.
Akkor nem lesznek benne a műsorban.
De csak egy pár napot, viszont helyette teret adok egy olyan tehetségnek, hiszen a Fővárosi Nagy Cirkusznak van egy tehetségkutató programja is, ugye a mentor program, és volt belőle ugye egy gyönyörű szép előadás, és ott, aki a díjnyertes lett, az ugyanúgy lebegőruddal be fog kerülni arra az időre, pontosan azért, hogy teret adjunk nekik is.
Na, mi lesz még?
Sok minden lesz. Tehát lesz, ami újdonság ugye az a légtánckar, lesz humor, nem lesz a klasszikus bohóc. Tehát, hogy én most egy picit megválok attól, hasbeszélünk lesz egy humorista. Lesz ruhacserélés.
De magyar vagy
külföldi, de nyilván majd
volt
magyar.
Volt már ilyen egy olasz fickó.
Ő lesz,
volt.
A Kevin Hoeszka.
Imádtam.
Most szétszedem a produkcióját, lesz az első részben humor és a másodikban. Ami újdonság lesz, hogy a műsorvezetőnk ugye egy színésznő Kölő Bobett lesz, Makagyuszival.
Mert aki visszatér,
aki visszatér, csak miattam azt mondta.
Sokáig volt konferenciája.
Igen.
Aztán úgy, picit benne volt egyben a nyári varieté-szerű műsorba.
Igen. Én nekem, akkor... amikor légtorna fesztiválokat rendezek, nekem mindig ők a bevált párosom. Humor és elegancia, és azt hiszem, hogy olyan humor, ami rögtönzött humor, finom humor, és én azt szeretném, hogyha ez a műsor egy lendületes, laza, könnyed...
Tehát nem le lesz írva a szövege?
Lesznek leírt dolgok is, de ők nagyon sokat hozzátesznek. Tehát én csinálok egy leírt súgókártyát, de azt mondom, hogy az 50%-ot mindig ők teszik hozzá. Tehát nem csak az van, hogy felolvasnak.
Mert régóta hanem... mondom ezt, hogy kéne, és látszik rajta, hogy tudná is.
Igen.
Tehát, hogyha mondjuk valaki elrontja a hármas szautot, akkor
azonnal
nem lehet ugyanúgy felolvasni, vagy a bevitlázott szöveget, hanem
nekem
akkor
ebben
valamit reagálni
pont
kell
így,
arra,
pont
nem?
Így, pont így, pont így, és én ezért szeretem őket, mert egy picit stand-up a helyhez, a közönség, minden közönség más. Tehát nincs két egyforma közönség. Az egyik közönségnek ez jön be, a másiknak az. Érezni kell. És én azt gondolom, hogy ők ketten érzik. És azt a hangulatot fogják kihozni belőle, amit én szeretnék. Én most egy picit másképp csinálom, mint ahogy most az elmúlt években volt.
Na, mi lesz még másképp? Azért gondolom valami.
Lesz kínai csoport, ők is fiatalok.
Tehát, de ők is levegő, vagy az
nem.
ugrabugrálnak?
Hát nem csak ugrabugrálnak, magas egy kerekű ilyen csészéket dobálnak fel, de nem csak ugye egy, hanem egy csoport egyszerre. Aha. Lesznek kínai fiúk is, akik kung fu boys, mi más. Ott például egy fiú a fején fog felugrálni, úgy kell elképzelni, egy ilyen kézen álló bot, és több bot van egymás mögött, és kéz nélkül csak a fején kopstandba ugrál fel. Tehát olyan meghökkentő produkciók lesznek, ami azt gondolom, hogy nagyon magas színvonalú lesz az artisztikum benne.
Aha. Na, és akkor ugye te úgy tudom, hogy harcolsz azon is, hogy azért is, hogy ez a tisú, ez ilyen szabályos versenyszám legyen.
Igen,
hol?
Hát...
Olimpián vagy? Hol vagy?
Hát attól még egy picit messzebb vagyunk,
kicsit
de már...
De azért már mesterkedsz.
Hát annó, amikor én még ugye aktív artista voltam, akkor volt egy ilyen álmom, hogy mi lenne, ha ebből egy sportot csinálnék. Először szabadidősportra gondoltam.
De azt már csináltam.
Mi kell
vele
hozzá, hogy egyesületet alapítsak, ugye elmentem az egyetemre, megalapítottam a Magyar Légtanász...
A milyen egyetemre?
Sport, nyilván. Ja. Szemevesz, ugye sporttudománykar. Megalapítottam alapítottam a Magyar Légtornász Egyesületet, majd a világ első légtorna bajnokságát rendeztem meg 2011-ben itt Budapesten, a tornacsarnokban, és azóta az összes olyan tanítványunk, aki akkor aktív volt, már tanít, és elmondhatom, hogy ma már annyira sokan űzik ezt a sportot, hogy egy évben legalább 8-10-15 verseny van már belőle, és külföldiek is, tehát már volt belőle nemzetközi bajnokság is, és nagyon-nagyon szerintem haladunk afele, hogy ez egy komoly összefogás lesz így a világban.
Mit lehet megtanulni ezzel a sporttal? Tehát, hogy miért ne teniszezni menjen, vagy lehet nyilván párhuzamosan, de mondjuk ha neked most téríteni kell, akkor miért ne teniszezni menjen, miért mászkáljon inkább a magasba. Mert legyőzi a félelmét, az jó.
Összpontosít, tudatos, nőies, elegáns, a fiú vonalban pedig határozottak, ugye a lazasság az egy nagy előny ebben, és szerintem ez egy olyan sport, ami kihívások elé néz igazából.
Van rólad fenn egy kis film a neten, és ott mondja egy lány tanítványot, hogy hát én el nem tudtam volna képzelni, hogy oda fölmegyek. Hogy vetted rá?
Hát én mindenkit először ugye ilyen 50 centin tesztelek, és akkor elkezdünk felfele menni. Hát, hogy kötök egy kis csomót így a tisú aljára, alacsonyan, és megnézem, hogy mozog a tisúban, hogy fogja.
De tényleg 50 cent?
Hát most egy méter,
igen.
Egyébként volt olyan, akit csak 50 centén, igen, ugye Hernádi Judit lánya,
igen.
Zsófi, igen, én őre olyan büszke vagyok, mert és ezt mindig elmondom, fél. Ő tériszonyos volt. Neki volt egy álma, hogy a nagy koncertjén bent az arénában, ő szeretne 10 méter magasan repülni és énekelni. De azt tudni kell, hogy a Zsófi rettentő tériszonyos volt, rettentően. És mindig hozta akkor még Lajost magával, a kiskutyáját, és ott együtt próbáltuk. És én, anélkül, hogy ő tudta...
Csak ő kiskutya végképpen vezet, hogy Zsófi ottan
és akkor minden edzésen egy picit feljebb húztam, és utána egyre magasabbra, és az arénában ott szépen fönt több mint 10 méter magasan énekelte azt a számot. És tényleg ez olyan, hogy legyőzhető, tehát mindent le tudsz győzni, és magadnak egy azt hiszem, hogy egy nagyon jó érzés.
És ez a félelem legyőzés, ez átmehet a hétköznapi életre.
Persze.
Tehát magyarul, hogyha fölmerészkedem a magasba, akkor a hétköznapi életben is kevésbé fogok berezelni?
Hát nyilván, mert magadnak bizonyítottál, hogy mindenre képes vagy. És hogyha mindenre képes vagy, akkor le tudod győzni bármilyen fóbiádat igazából. Mert már bebizonyítottad magadnak, hogy egyet már megcsináltál. Tehát magadnak teljesítesz olyan dolgokat, amire azt gondoltad, hogy nekem eddig van a határom, és nem tovább. Aha. És ha túlléped a határaidat, akkor onnantól kezdve nyitottabb vagy a világra, és büszkébb vagy saját magadra. Aha. És megcsináltad, szóval ezzel bármit elérsz. Na a gyerekek szokták így egyébként, a szülők elhozzák hozzánk a gyerekeket, akik tényleg első óránkon így rohangál, randalír, azt se tudja, hogy mi merre van, és aztán elkezdenek tudatosak lenni, elkezdenek figyelni, és ez nem csak a mi óránkon, hanem a tanulásban is segíti őket.
És miért viszi hozzád a szülő? Azt egyáltalán onnan tudja, hogy viszi, és nem fél, ő aztán jó, mert a gyerek is fél, de vagy ő nem fél, de a szülő nem majd érzik, hogy oda fölmegy a gyerek.
Nem, ők elmennek egy cirkuszba, és azt látják, hogy ez milyen csodálatos, és mindig az van, hogy hát a kislányommal most voltunk a fővárosi nagy cirkuszban, és láttuk ezt, és szeretnék kipróbálni, és kipróbálhatjuk. És akkor az van, hogy kipróbálhatjátok, és utána egyszerűen ott maradnak, és imádják. Tehát nem csak egy ilyen hobbi dolog lesz belőle, hanem én mindig azt mondom, hogy ha valaki ezt hosszú távon csinálja, akkor ez egy életforma. Tehát hozzátartozik a mindennapjaidhoz, hogy jössz, és új trükköt tanulsz meg, és büszkén mész haza. És ez egy nagyon jó dolog.
És milyen trükkök vannak?
Hát ilyen leforgások, előre szaltók, tehát azért is légtorna, mert hogy a tornából egy nagyon-nagyon sok elemet rá lehet tenni a tisúra. Uh-huh. Úgyhogy a pontrendszert, mikor annó kitaláltam, akkor dr. Magyar Zoltánnal ültünk le, és az volt, hogy mit hozzunk át, mi legyen 10 pontos pontrendszer, mint a tornában, és próbáltam egy kicsit.
Azt hiszem, zsűrizett is. A
Berki Krisztián zsűrizett, ő a fővédnököm volt, igen.
Ja,
bajnokságomnak, igen.
Na, és hova lehet ebbe fejlődni? Tehát, hogy
fesztiválokat nyerhetsz vele külföldön. Tényleg büszke vagyok, mert nagyon sok tanítványom nyer külföldön díjakat. És ez pont azért van, mert most már elterjedt ugye az internet is, mármint az interneten lévő mindenféle, valaki egy új trükköt kitalál, akkor hú, nézd Tündi, ezt találtam, ezt tegyük már bele a gyaksimba, és akkor megfejtjük, hogy hogy lehetne rátenni az ő stílusára. Én mindig úgy tanítok, hogy tehát nem azt mondom, hogy jó, akkor most menjél balra kettőt, és menjél jobbra kettőt, hanem nézzük meg, hogy mit tudsz, és mi jön belőled. És akkor, ha te ezt belülről jól érzed, vagy meg akarod csinálni, akkor azt gyúrom olyanná, hogy az kívülről is látványos legyen. De nem én soha egy tanítványomnak nem mondtam meg, hogy itt emeld fel a kezed, arra menj, mert nem, ami belőle jött, és akkor azt tovább vittem.
Igaz, itt is maminak hívnak?
Igen. Igen, bárki. Tehát, hogyha elmész a reszirköltől kezdve a bárhova, tehát, hogy aki ott tisun lóg, az biztos, hogy valamelyik tisú gyerekem. Úgyhogy ez ilyen. Igen, hát erre ne tosztokta azt írni mindig a szület, hogy szia, tisú mama!
De, és... Az, hogy légtornász egyesület, azért az csak azt jelenti, hogy nem csak te tanítod, meg csinálod, hanem hogy ez akár országszerte már.
Hát országszerte van, mert rengeteg légtornász egyesület van egyébként, mindenféle. Van Szolnokon, Kecskeméten, tehát tényleg az ország, majdnem azt mondom, hogy a legkisebb pontján is van már légtorna. Úgyhogy igazából elértem azt, amit szerettem volna, és ez mindenképp hasznos a cirkusznak, hiszen mindenhol az országban olyan tehetségek rejtőznek, akikről nem tudtunk volna egyébként, hogyha nincsenek ezek a klubok. És ezekből a klubokból kikerülhetnek majd később nagyon-nagyon profi artisták, akik Magyarországot képviselik mondjuk egy nemzetközi bajnokságon, cirkuszfesztiválon vagy bárhol. Úgyhogy ez egy sokkal nagyobb dolog lett, mint amiről valaha álmodtam.
Ez nagyságrendileg mennyien lehetnek?
Én most szerintem hát ilyen ezres nagyságokban mérhető már.
Aha.
Tehát, hogy több, inkább többet, 2-3 ezer. Mit akarsz
elérni? Legyenek 100 000?
Nem, szerintem amit el akartam érni, azt elértem. Én nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ez így van. Én nagyon tényleg olyan céljaim már nincsenek ezzel. Szerintem megcsináltam, amit szerettem volna.
Na jó, de
mindig valami újat. Nem, azt nem fogok, ha, azt nem mondtam.
Csak szerel akarsz még valamit.
Nem, még vannak de álmaim, de...
Fel is lépegetsz még? Vagy
nem, már nem. Ott a hősök terén azt mondtam.
Ez volt a búcsú.
Igen, azt mondtam, hogy tényleg végigutaztam a világot. Ott a hősök terén, abban a 4 percben hősnek lenni, annál feljebb nincs. Azt, hogy itt tényleg Magyarországon azt elértem, tényleg, hát akárhányszor a mai napig átmegyek a hősök terén, libabőröm van, ha ránézek az angyalra, mert konkrétan egymással szemeztünk fönt a helikopterre.
De te fejjel lefelé lógtál a tetejébe, ahogy
mindenhogy lógtam. Szaltóztam, mindent csináltam, így utólag nagyon bátor voltam egyébként.
De ott sem voltál be biztos?
Nem. Nem, sőt, és esett az eső még abban 3 percben.
Tényleg?
Igen. Úgyhogy ez fent van egyébként, mindenhol meg lehet nézni, de tehát így utólag nagyon-nagyon bátor voltam. Igen.
De ezt is te találtad ki?
Igen.
És mi oda mentél Fekete Péterhez, na kérsz egy helikoptert?
Egyébként igen, de ez úgy történt, hogy tehát már mindenen lógtam, ugye kezdtem vitorláson, hogy mi lenne, ha a Grósz helyére felhúznánk a tisót.
Helyére?
A nagy vitorla helyére.
Ja.
És felhúztuk. Akkor mi házunk, hát a lakókocsi előtt, mert amikor még a saját cirkuszunkkal utaztunk, akkor volt, hogy ilyen körhintások voltak előttünk. És akkor egy reggel így ültem egy kis kakaóval a kezembe, kinéztem az ablakon, és mondtam, hogy milyen jó lenne, hogyha a körhintáról leakasztanánk egy hintát, és felakasztanánk rá egy tisút. Felakasztottuk, mentem egy kört. Következőben kitaláltam, hogy jó, ez már megvolt, mi lenne, ha 32 tanítványomat felakasztanám minden szék helyére, és csinálnánk belőle egy rekordot. Megcsináltuk. Utána mentem tovább, mi lenne? Hát helikopteren még nem lógtam. És ez nem úgy volt a helikopter, hogy elmegy az ember egy helikoptereshez, hogy na, felakasztatom, mert Magyarországon csak a Lujó, ugye Imre Lajos, volt ez a MiG-2-es gépével, aki egyáltalán embert vihet a helikopteren. Tehát ez egy nagyon-nagyon...
Mármint, hogy alul.
Alul, tehát, igen. Igen. és én...
Mert ő ezt hogy vívta ki magának? Vagy
hát olyan a gépe, ami el is bírja a terhet, és ugye amikor én ezt kitaláltam, először kimentem hozzá a reptérre, és mi ott teszteltük. Hát ugye az első teszt az kudarcba fulladt, hiszen beszippantotta az anyagot. És akkor kitaláltam, hogy a tisúnak mind a két szárába...
De hát akkor az baromi veszélyes, mert akkor azzal együtt téged ő, is
igen,
akár.
Igen, úgyhogy azon agyaltunk, hogy mi az a súly, amit már nem tud felszippantani, és akkor ennek a tisúnak, ennek a függönyszerű anyagnak a belsejébe 20-20 kilós láncot tettünk, és úgy voltam én rajta, tehát amikor lejöttem, azért kék-zöld foltos voltam, mert ugye látványosan gyönyörűen tekertem ugyanúgy magamra az anyagot, de közben abban lánc volt, hogy ne szippantsa fel. Úgyhogy amikor már minden ilyesmit kipróbáltam, akkor egy szép napon még a cirkuszok éjszakája előtt Péterrel így beszélgettünk a cirkuszban, hogy mit csináltam, és hogy itt van a helikopter, és akkor kérdezte, hogy és mit szólnál a Hősök teréhez? És mondom, hát ha engedélyezik, elintézem. Azt, hogy ilyen még így nem, és akkor kiderült, hogy előttem sok-sok évvel, nagyon sok-sok évvel csináltak hasonló jellegűt, hogy helikopteren, de akkor ugye nem tisúval, hanem egy ilyen kibiztosított rúddal. Volt egy artista páros, úgyhogy abszolút egy ilyen nagyon-nagyon nosztalgikus érzés volt, hiszen a páros ugye eljött, és végignézték a produkciómat, és hát az egész nagyon jól sikerült. És akkor lejöttem a tisúról, akkor még azt a szezont végigcsináltam, és azt mondtam, hogy nem. Tehát, hogy ha itt nem hagyom abba, akkor úgy érzem, hogy már ennél több nem kell. Tehát, hogy ez így most jó volt. Aha. És akkor onnantól már csak tanítom.
És akkor jöjjenek a tanítványok.
Így van, most már nekik
és
örülök.
És akkor majd űrhajóval az
menjenek
űrben.
Menjenek a
tisúznak.
Igen. Én megtanítom nekik, amit kell, aztán onnan repüljenek, amerre akarnak. Igen. Úgyhogy így. És akkor a többi megjött magával, ugye, hogy rendeztem, meg nagyon sok ilyen VB megnyitót, EB megnyitót, meg ilyesmiket ugye csinálok, úgy, hogy a cirkuszt mindig belecsempészem az ilyen megnyitókba.
Miért ezekben mi van még?
Tánc. Ja. Táncosokat szoktak általában mindenhol, és akkor így én mindig azért a cirkuszt bele rakom, mert azt gondolom, hogy ezt népszerűsíteni kell, ezt a szakmát, hiszen azért a csodák itt történnek bent.
Igen,
szerintem. Én szerintem tényleg? Igen. Igen. Nem véletlenül a színészek a színházi darabokat feldobják azzal, hogy egy színész repül magasban, vagy egy opera énekes, ugye csináltuk a Szegedi Szabadtérén a Traviátát, ott is ugye Juronics kitalálta, hogy akkor egy óriás, Tamás, igen, bocsánat, igen, csak nekem osztálytársam volt, és mi csak így egy ilyen óriás csilláron jöjjenek be. Tehát, hogy mindig ezek a dolgok azok, amik extrát adnak. Vagy a Mester és Margaritát csináltuk, és ott is ott volt ugye a Varieté rész, és azt is teleraktam artistákkal. Azt pedig az Erkelbe, ugye az Operaháznak volt ott az Erkel, bocsánat, nem Erkel, Eiffel házba. Igen,
ja,
igen.
Mit a Covid alatt mutattak
a Covid alatt,
be,
igen. Na, az is, ott
akkor
is voltunk. Igen.
Netel lehetett nézni.
Igen, hát netel is, aztán volt élőben is. Igen.
Igen, hát abban lehet.
Hát úgy, hogy tele, minden, ami olyan. Igen. Hát meg a tévés.
De figyelj, hát ugye most nagy divat a színházi balesetekről beszélni.
Hát én nem szeretem.
Nyilván, ja, már nem szeretsz róla beszélni.
Nem, mert én úgy gondolom, hogy ha profin van csinálva valami, akkor ott ki lehet, tehát hogy lehet úgy csinálni, hogy ne legyen baleset. Én azt gondolom, lekopogom, de lehet úgy csinálni. Hát most a Velhelos fiúkat a parki koncertjükön.
Milyen fiúkat?
Velhelo együttes, ugye a zenészek.
Bocsánat.
Igen. Kitalálták, hogy milyen jó lenne, hogyha Budapest Park felett a színpad felett átrepülnének, és egy lufin érkeznének le a színpadra, hiszen a 10. szülinapjuk volt, és hogy ezt hogy lehet megvalósítani. És akkor ugye kitaláltuk, hogy akkor hátul legyen egy daru, és onnan én kibiztosítottam őket úgy, hogy tele lufiztuk azt az eszközt, amin ők lógtak, de itt még a biztosításnak is biztosítása volt. Tehát, hogy fel se engedtem volna őket anélkül, hogyha nincs mindennek dupla biztosítása. Tehát, hogy itt én mindig azt gondolom, hogy az ember úgy készül fel, hogy az ördög az mindig ott van, Tehát tudnod kell azt, hogy ebből mi lehet baj. És akkor, ha azt is bebiztosítod, olyan nincs, hogy minden egyszerre megy szét. Szóval hát rá kell készülni.
A tisúnál te mondod, hogy nem lehet biztosítani.
A tisúra profi hát embert engedj fel.
Elég hogy valaki mondjuk megszédül. Akkor mi van? Hát azért
jó, a szédülést meg ilyesmit nem tudod kizenni, de egy színészt nem engedek úgy fel, hogy ő nem egy profi, és nem évek óta csinálja. Tehát, hogyha egy tévéshowba betanítok bárkit a levegőre, akkor nekem mindig B-verzió van. És olyan elemeket tanítok be neki, amiből elmondom, hogy ha hova kell nyúlnod, hogyha bármi van, és én már látom a mozdulatából, és ott engedem le, hogyha olyan van. Tehát itt nagyon észnél kell lenni. Tehát én azt gondolom, hogy nem véletlen van az, hogy mondjuk engem hívnak, hogyha valakit úgy kell reptetni, hogy nincs olyan biztosítás rajta, hanem nekem kell kitalálni, hogy ez jól nézzen ki, de hamar ki lehessen belőle jönni, és azért itt a tapasztalat az nagyon-nagyon sokat számít, hogyha már látod előre a legkisebb mozdulatából, hogy ott baj lehet, akkor fel tudsz rá készülni, és tudod, hogy mit kell neki tanítani.
Te mindig ilyennél ott vagy? Tehát olyan nincs, hogy szériába megy valami, amit te betanítottál, és nem vagy ott?
Nem, mindig ott vagyok, mindig. Tehát, hogyha tévéműsorban vagyok, vagy egy színháznál, vagy egy show műsorban, ugye, amik most ismerem, most is szombaton leszek, egy Starban ott reptetek szintén pár
igen,
éves. Igen, ennyit elárulok, ugye többit majd nézzék. De igen. Tehát, hogy én ott vagyok, és nyomom a gombot, és előtte próbálunk, és mindent csinálunk. Igen.
És fogod a biztosító kötelet?
Hát azt nem fogom, mert előtte őt bekötöm, de, de a gombot én nyomom, igen. Igen. Tehát ez azt gondolom, hogy ez azért az évek, meg a tapasztalat. Tehát az nem lehet, hogy valaki azt mondja, hogy jó, hát akkor holnap elmegyek egy iskolába, és elvégzem a gombnyomó tanfolyamot. Mert hiába végzed el, fogalmad nincs, hogy ott mi történhet, hogyha nem vagy tapasztalt benne. Tehát, hogy...
Nem volt még veszélyhelyzet?
Volt-e, hogy nem. Nagyon sok veszélyhelyzet volt, de azokat ki tudott szűrni.
Mondj egyet.
Hát saját magammal volt. Hát az volt, hogy én akkor még egy darum voltam Tisún, és ugye ez egy ilyen visszahajtott nagy...
Ez szabadtéren?
Hát a Balaton fölött volt egy kikötőnek a partia, és akkor ez egy ilyen nagy heveder, amin lóg a Tisú, és ugye a darunak a kampójába, ugye van egy ilyen kis fül, ami lezárja, hogy ne jöjjön ki belőle semmi. És ugye amikor felraktam rá, akkor ez be volt zárva, és ahogy ott bármit csináltam rajta, na azóta van az, hogy én mindent duplán biztosítok, ez kinyílt az egyik oldala, és ugye amikor letettek engem, és a darut is letették, tehát nem történt baj, hála Istennek, de kijött az egyik oldala a tisú felkötésének, és csak tényleg a szerencsém múlt, hogy az nem fűződött ki onnan. Szóval azért vannak olyan dolgok, amik megmagyarázhatatlan, hogy na azonnal, hogy jött ki. De ilyen most már nem lehet, mert például most is a darun kétszer külön mindenhogy is rázártam. Tehát pont ezek miatt a
és
dolgok
akkor
miatt.
Az új műsorban is mindenkire rázárod, kétszer,
hát,
egyszer,
rájuk nem tudom zárni, mert ugye nyilván a cirkusz attól szép, hogy ott vannak veszélyhelyzetek, de ezek a srácok, akik fellépnek, ezek évek óta gyakorolják, amit gyakorolnak, és ugye ott nem leszek minden nap, tehát nem nyomom a gombot a tanítványaimnak, de azt gondolom, hogy elég profik ahhoz,
mi
hogy...
Mi lesz a cím?
Karácsonyi csodasó.
Értem.
Hát varázslat karácsony körül.
Ja,
igen.
Ja, tehát ez már a nagy téli műsor, ami megy
január 5-ig, így van.
Igen, ahogy szokott. És mikor van a bemutató?
Október 19 a premier, ahova szeretettel várunk mindenkit, és mondom, tele lesz meglepetéssel, látvánnyal és újdonsággal. Úgyhogy a Fővárosi Nagy Cirkusz szerintem az idei legjobb karácsony lesz, ha valaki fehér karácsonyt szeretne.
Na, hát legyen úgy. Köszönöm, hogy jöttél. Vince Tünde, Hortobágyi Károly díjas artista, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke volt a vendég. Adunk egy szignált, és utána jövök a kritikai rovatommal, a játék a kastélybanról, vagy például a kritikus díj átadásról.
Művészbejáró Bóta Gáborral.
Akkor folytatjuk a kritikai rovatommal. Először legyen szó a Játék a kastélyban előadásáról, a Centrál Színházban, Puskás Tamás rendezésében, és hát ugye a két írót, Alföldi Róbert és László Zsolt játsszák. Ő összeszokott páros, tehát mondhatom azt is, hogy jól állnak egymásnak. Többször játszottak is együtt, Alföldi többször rendezte is László Zsoltot. Ez ad egy gördülékenységet, hát ami fontos Molnár Ferencnél, mert hát ugye egy pergővígjátékról van szó, ha nem is feltétlenül annyira pergőről, mint amilyenre Puskás rendezte, mert ugye a Centrálban most szokásával meghúzni a darabokat, az ügynök halálát is, ha jól emlékszem, egy felvonásban játsszák. Hát itt meg Molnát nem háromban, ahogy azt szokás, hanem kettőben, tehát jócskán ki van húzva a szövegből, és ez azt jelenti, hogy hát bizonyos ilyen furmányos, társalgási vígjátékos szövegeket nem is játszanak ki, hanem inkább ilyen pergőre veszik a dolgot, de az viszont sejthető volt, hogy Puskás nem csinál olyat, hogy megváltoztatja a darab szerkezetét, vagy éppen nem elegáns környezetben játszatja, tehát itt rendesen föl van építve a kastélyban egy ilyen nagyon jó és aranyozott polgári szalon, vagy nagy szalon, ami már nem is polgári, és hát ugye Bagossy Leventének a munkája, és Szakács Györgyi olyan igazi frakkokat meg nagy estélyét tervezett, tehát hogy tényleg van egy elegáns környezet, ami többen egyébként áthágnak, és általában nem jó Molnárnál. Tehát, hogyha hát ugye volt egy olyan próbálkozás a Víg Színházban, a Doktor úr, ami hát fölborult a drámai szerkezet, nem is nagyon lehetett nevetni, és lényegében bukás volt, de vannak kivételek. Kivétel egyébként azt hiszem az Örkény Színházban még mindig látható a Hattyú Polgár Csaba rendezésében, ahol az ember először néz, hogy egy ilyen lepukkant szobában vagyunk, és én most tényleg Molnár előadásra jöttem, és hát a ruhák sem elegánsak, hanem ilyen színes, rikítószínű csiricsári dolgok, mintha valami zsibvásárban lennénk, és akkor ott a dolognak kiderül, hogy mégiscsak van értelme, mert hát a dolog arról szól, hogy hát egy ilyen olyan kort ábrázol, ami sajnos a miénk, ahol hát előkelő környezetbe is sok bugris került, aki csak följebb akar jutni, és csak az érdekli, és hát nem tudja, mi az a elegancia, se kívülről, se belülről. Ugye, aki ennek a nagymestere volt magyar színpadon, Benedek Miklós, aki éppen a Játék a kastélyban, a Víg Színházban játszotta egészen a haláláig, amit egyébként még Marton László 15 éve rendezett meg, és az egy ilyen igazi, klasszikus Molnár előadás volt, olyan jó hagyományosan. Volt még a Játék a kastélyból nem sikerült előadás, ahol szintén újítani próbáltak a Katona kamrájában, és ugye van egy olyan Molnár előadás most is Budaörsön, a Lilium, aminek éppen Alföldi a címszereplője, ahol Kovalik Balázs hát aztán végképp belenyúlt a szerkezetbe, de az meg inkább Alföldiről szól, kevésbé Molnárról, tehát ott az ember egy idő után elfogadja, vagy nem fogadja el, hogy most Lilium címén tulajdonképpen sok tekintetben egy alföldi lelkét, múltját, pályáját feltáró produkció van, de egyébként ő van egy Holt hagyományosban is, ami megy tovább, annak ellenére, hogy az Átriumból elköltözött, ugye az 1-2-3, amit meg Zamenák István rendezett teljesen hagyományosan. Tehát a Puskási is most azon kívül, hogy jól meghúzta a darabot, azért inkább a hagyományoshoz közelít, és nagyon erős teljesen szól arról, hogy hát azon kívül, hogy itt megcsalnak egy fiatalembert, és hát ugye áthallatszik az a vékony falu szobán, hogy hát a mennyasszonya hát éjjel, ugye nem tudja, hogy ő még ott van, már ott van a szállodában, mert hát, hogy később érkeznek, és váratlanul, tehát valamivel hamarabb, mint megbeszélték, és akkor áthallatszik, hogy hát a mennyasszonya Anni, akit Balla Eszter játszik, hát egy Almádi nevű Bájgunár színésszel, ott hát félreérthetetlenül erőteljesen hangosan szerelmeskedik, és hát ettől teljesen lefagy. Puskás Samu játssza ezt az Ádám nevű fiatalembert. Állítólag ez egyébként Molnárral egy megtörtént történet, akkor ő volt a fiatalember, és egy bécsi szállodában esett meg valami egészen hasonló, egy meglehetősen ismert színésznő volt benne a tettes. Szóval, hogy lefagy, és akkor jön a Turai nevű, akit Alföldi játszik író, aki ugye kieszeli azt, hogy hát éjjel ő ír septében egy darabot, amiben benne vannak azok a szövegek, egy egyfelvonásos, amik hát elhangzottak az túlsó szobában, és akkor az betanítatja a két megcsalóval, és akkor a fiatalember ugye azt hiszi, mert hogy elő is adják a másnapi estén, hogy ó, hát ezek csak próbáltak, és akkor helyre billen minden, és akkor itt jön a színház hatalma, hogy hát a színház akár életeket is meg tud menteni, mert hát ez a srác ugye öngyilkos akar lenni, ez egy 22 éves fiú, aki ennek a két öreg mogulnak a zene szerzője, és hát össze akarja tépni a darabját, mert ugye hát az Anni lenne benne a primadonna, és hát szó se lehet róla, hogy ezek után, és akkor így az operett előadás is megmenekül. Működőképes ez az előadás, örömmel játsszák a színészek, örömmel fogadják a nézők. Vannak benne ilyen jó kabinet alakítások, mint például Magyar Attila, ő egy ilyen sok mindent látó, de mint a jó inas, hát azért félrenézni is tudó, hát inas, Rada Bálint a titkár, aki szervezi ezt az estét, ahol majd jóra fordulnak a dolgok, Schmidt Zoltán, nem tudom, hogy mondtam-e már, talán nem, ugye ő Almádi, ez a Bájgunár, öblös hangú hősszínész, és hogy az egész olyan üde, olyan jó nézni, olyan jók azért ezek a még meg is húzott, vagy megritkított mondatok is, szellemesek, sokat lehet nevetni, de azért kicsit meg is lehet hatódni, kicsit azért el is lehet mélázni, hogy mit látunk azon, tehát, hogy nem egy könnyed felszínesség az, miközben mégiscsak könnyed, hogy úgy mondjam, jól csúszik a nézőnek ez az előadás, amit kimondottan szeret, úgy tűnik, hogy mindenki színész néző egyaránt, szóval jó kis siker lesz ez a Centrál Színházban. Na, hát akkor a kritikus díja, ami most 45-ször került átadásra, ezúttal a Trafóban, és hát 79-es, 80-as évad óta létezik amúgy. Egyszer nem sikerült átadni, amikor ez lett volna a legjobb darab, vagy legjobb előadás a Kornis Mihály Halleluja, ha jól emlékszem, és akkor azt úgy fölülről valahogy, mert még ebbe is megpróbáltak beleszólni, és sikerült is. Szóval nem engedték, hogy ez átadásra kerüljön, mert mit tudom én, mert nem illett bele az akkori képbe. És akkor viszont a kritikusok úgy döntötték, hogy akkor többi se, tehát hogy akkor egyszer nem volt abban az évadban kritikus díj. 56 színháznak 116 előadása került úgy képbe, hogy ennyien kaptak jelölést, és aztán ugye ilyenkor ezúttal 14 kategória volt, és hát az a rendszer van, ami hát ugye több díj esetében, hogy akkor egy kategórián belül három jelölést hoznak nyilvánosságra, és amikor kibontják a gálán a borítékot, hát akkor derül ki, hogy a három közül ki is az. Mindig más rendezi ezt a gálát, és hát idén a Lupe színházi társulás csinálta egyébként, hát egészen első rangú módon. Ugye az ő színészeik, tehát Lovas Rozitól Lengyel Tamásig, vagy éppen Molnár Áronék, csinálták azt, ami interneten is látható, tehát például ilyen meglehetősen gunyoros és nevettető hírcsárdát, álhírekkel természetesen, amiknek azért ugye sok tekintetben elég rémisztő alapjuk is van. De a nagy találmány az volt, amit egyébként nem tudom, ki talált ki, az kiderült, hogy Puskás Panni hívta föl a Lupe színházi társulást, de hogy azt kitalálta ki, hogy civil szervezetek képviselői adták át a díjakat, és közben kicsit egy ilyen három percnyit hát beszéltek is magukról, ugye itt a TASZ-tól kezdve a utcáról a lakásba alapítványnak a tagjai, vagy a Van Helyed alapítvány. Tehát, hogy olyan civil szervezetek, amelyek ilyen nehéz sorsú embereket támogatnak valamilyen módon, és hát ez nagyon megható tudott lenni. Kemény dolgokat is mondtak, de ugyanakkor nem ilyen sajnálkozóan, hanem azt volt jó látni, hogy ilyen tetrekészen, vagy akár humorral is beszéltek a temérdek nehézségről, és eközben ők adták át a díjakat, hát aratott a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház három díjat is vittek, sőt, tulajdonképpen négyet, egy előadás kapott, csak egy előadás három díjat, ugye az Igazság gyertyái, Székely Csabáé lett a legjobb magyar, új magyar drámának a díja, B. Fülöp Erzsébet a legjobb női, és hát legjobb előadást is megkapta, amit ugye Sebestyén Csaba rendezett, és abszolút képben volt még az Örkény, a Katona, a Radnóti. Ami feltűnő, az volt, hogy tulajdonképpen határon túli magyar több is volt, de vidéki színház most valahogy nem került be a képbe. Nyilván az is van, hogy a kollégáknak is, ugye nekem is, hát viszonylag kevés időnk van vidékre járni, bár én azért fesztiválokon több mindent láttam, de messze nem eleget, tehát ilyen értelemben ugye 19-en szavaztunk összesen, ez is egy csökkenő létszám, ugye nincs jó állapotban pillanatnyilag a színházkritika Magyarországon, tulajdonképpen nincs olyan ember, aki csak ebből élne, már pedig hát ez abszolút igényelne teljes életeket, hát hiszen kéne tudni a színházról sokat, az irodalomról, a zenéről, a képzőművészetről, ilyen ember tulajdonképpen nincs is. Na most, ha ezt melléktevékenységként csinálják a legtöbben, hát akkor az nem feltétlenül a színikritika fénykorát jelenti. Hát ennyit akkor most a kritikus díjról, nyilván nem tudom felsorolni a díjakat és díjazottakat, megtaláltok a netten. Beszélek még gyorsan egy friss egyfelvonásos operáról, Fábri Péter és Wolf Péter írták, és Kovács Kriszta, aki ugye itt a rádióban is vezet műsort, rendezte az Óbudai társaskörben. Nem is annyira opera ez, tehát nem állítom, hogy itt olyan hú, de nagy összefüggő történet van, ez inkább daloknak a sorozata, jó dalok, dramaturgiailag szerintem lenne még itt tennivaló, de nem ez a lényeg. Tehát itt vannak jó operaénekesek, ugye Miklósa, Erika, Boncsér Gergely, Mester Viktória és Hábetler András, aki tulajdonképpen az egész egy ilyen háromszög történet ez, és hát olyan dalok vannak, hogy hú de szerelmes, vagy hú de féltékeny, vagy nem tudom, és ilyen helyes alakítások lehetnek a dologban, és Hábetler András, hát nagyon jó színészileg, ugye őróla tudjuk, egy ilyen gondolást játszik, aki hát egész idő alatt ott egy maszkban ácsorok, flangál, stb., és a végén van egy fergeteges ilyen gonoszkodó száma, amiben elraboltatja az egyik hölgyet. Szereti a közönség, egyszerűen ez a helyes és a kedves kategória. Hú, és még két percben nagyon-nagyon gyorsan, az Albert és Charlie című produkcióról régóta nem beszélek, a Rózsavölgyi Szalomban, amit Epres Attila és Pál András játszik, aki nem mellesleg egyébként a legjobb férfi főszereplő alakítását ért vette fel a díjat, kritikus díj átadáskor az Oidipuszban nyújtott játékáért. Szóval, hogy Chaplinnek és Albert Einsteinnek, akik ugye állítólag jóba voltak, az biztos, hogy legalább egyszer találkoztak a Nagyvárosi Fényeknek a Los Angeles-i premierjén, és érdekes, hogy két ilyen ellentétes figura, ugye nagyon jó pofa, hogy ugye állítólag az Einstein mondta Chaplinnek, hogy hát egyetlen szót se szól, a világ mégis megérti önt, mire a Chaplin replikázott, hogy igaz, de az ön dicsősége még nagyobb, az egész világ csodája, anélkül, hogy egyetlen szavát is értené. Ez is egy kedves játék, nem Új Mészáros András rendezte, nem megy nagyon ezen túl, és nekem kicsit olyan fura, hogy Pál András azért olyan nagyon nem Chaplini figura, de el lehetett tekinteni, de ha viszont Epres Attilát meg Einsteinnek maszkírozzák, és ő meg próbál úgy kinézni, akkor meg a Chaplinnek is kéne. Mindegy, érdekes ennek a két embernek a kapcsolata. Hát ennyi fért a művészbejáróba, én Bóta Gábor voltam, a hangpult mögött Túri Lajos Lui ült, hallgassák meg a híreket, a viszonthallásra.
Művészbejáró Bóta Gáborral.